Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ilyen kánikulai hangulatban, ebélázban az embernek éppen csak politikáról nincs kedve túl sokat beszélni, de nem tehetjük meg, hogy megkerüljük ezt a témát, mert hogy azért rendkívüli atipikus esztendőben vagyunk, ahol a nyár is különleges lesz, az is elképzelhető, hogy kampánylázban égő júniusunk és júliusunk főleg várható, de hát ez majd ki fog derülni. Cseke Péterrel azt boncolgatjuk itt a műsorban, hogy egyáltalán milyen utórezgései és végkonklúziói vannak a június 9-ei összevont választásoknak, hogyan helyezkednek a pártok, hiszen megígérték, hogy a választások után tiszta vizet öntenek a pohárba. Egyelőre van, ahol pohár sincs, meg víz sincs, van, ahol van víz, de nincs pohár, és itt ragozhatnánk, tehát ott is még képlékeny a helyzet, és egy picit azért oda kacsintunk az őszi voks idényre is, mert reméljük, hogy ősszel csak kiderül, hogy ki lesz az új elnök, illetve ha tovább gondoljuk, akkor az év végén parlamenti választások elé néz az ország. Köszönöm, Péter, hogy a kánikula a hőgutat dacára, vagy azzal dacolva eljöttél ide a stúdióba.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy érdekel a véleményem. Még csak annyit fűznék a felvezetődhöz, hogy hát meg kell szoknunk, hogy ez az év tényleg ilyen szempontból rendkívüli. A politika sokkal többet lesz jelen a mindennapjainkban, még a hátralévő fél évben is.
Nico és Marcel egymást kedvelő két partner, írja a Viclap, és úgy magyarázza a tizedikei pálfordulását a PNL-nek, hogy a liberálisok köszönik szépen, volt egy félszájú ígéretük, hogy talán a PSD-t segítik majd elnökválasztáskor, amennyiben ugye összevonják a június 9-eit, és amennyiben közös listán indulnak az Európarlamentén, miután látták, hogy a vártnál jobb eredményt hozott ez nekik, ez a kombináció, helybenhagyásos gázolás pillanata, illetve cserbenhagyásos gázolás pillanata következett be, legalábbis ezt sejteti a, most a címet nem fogom elmondani, mert nem szalonképes, egy testvéri PCD szivatás, ez a finom variánsa, hogy én fordítom ennek a cikknek a címét.
Jó, itt most nem derült ki, hogy arra utalsz nyilván, hogy a PNL-ben hát több szempontból is pálfordulás történt, az egyik leglátványosabb, az, hogy annak ellenére, hogy a koalícióban még márciusban az államelnök választás előrehozásáról született egyesség, tehát szeptemberben a dátumok is. Dátumokat kijelölték, szeptember 15 és 29, ugye a két forduló időpontja. A liberálisok ezt most visszacsinálnák, csúnya magyar szóval, és azt szeretnék, hogy az eredeti menetrend szerint, amit ugye az államfő mandátumának végéhez van időzítve, mindig is hagyományosan, november-decemberben lenne ez a két forduló, és hát ez kínos is, meg hát ha viszont a liberálisok politikai szempontjait vizsgáljuk, akkor logikus is ez.
Igen,
a pártfordulás.
Igen, hogy, procedurálisan, Péter, itt hiába kopogtatnak és tologatják, vagy próbálják eltolni. Lényegében a kormányfő az, aki a kabinet fejeként, tehát a kormány szervezi a választásokat, a kormányfő meg megállapítja, hogy mikor lesz a dátum.
Így van, de kicsit, ha felülemelkedünk ez az egész történeten, úgy lehetne megfogalmazni, hogy a június 9-i választásokig a PNL, a liberálisok a túlélésért küzdöttek, és a stratégiájukat is ehhez igazították. És most, miután úgymond az évvégi választások főpróbája lezárult, lejárt, az összevont választások helyhatósági európai parlamenti, úgymond vérszemet kaptak, szintén nem egy elemzői kifejezés, de jobbat nem találok.
A stabilitás archaizmussá vált.
Így van, és most a győzelemre játszanak. Tehát mondom, a túlélés volt a stratégia, most a győzelem, és ennek a kulcsa pont, amint említetted, az európai parlamenti és a helyhatósági választások eredményei. Tényleg viszonylag könnyen levonható az a következtetés, hogy a PNL az nem gyengült. Persze nézőpont kérdése, mert hogyha a helyhatósági választások eredményeit nézzük, akkor a PSD javára elveszített polgármesteri tisztségeket, főleg megyei tanácselnöki tisztségeket, de ha az úgynevezett politikai szavazatokat nézzük, amit ugye a megyei listákra, önkormányzati jelölt listákra leadott szavazatokat jelenti, egy olyan 28% körül áll a Nemzeti Liberális Párt, és mi lehet a viszonyítási alap, mi más, mint a legutóbbi parlamenti választások, ahol 25%-a volt a Penélének. Tehát azt lehet mondani, hogy mindent összevetve 3% pontot erősödött 3,5 év alatt a Nemzeti Liberális Párt. Nyilván ez sokkal összetettebb bennél, már csak a választások jellegé miatt is, mármint hogy eltérő jellegű választások eredményt hasonlítjuk össze, de ez a lényeg, hogy úgy érzi a Penélé, hogy feljogosítva érzi magát a Penélé, hogy többet ne a másodhegedű szerepét játssza ebbe a koalícióban, játssza ki az összes kártyáját, vannak tartalékai, van még potenciája, és hát éppen a napokban többször gondolkoztam, és eszembe jutott, hogy mikor ez a koalíció létrejött ebben az adásban, és nem egyszer, szerintem 2-3 adást is szenteltünk ennek a hát természetellenes koalíciónak a létrehozására, megalakulására, beszéltünk arról, én magam is azok közé tartoztam, akik azt állították, hogy ezek után a liberálisok szavazótáborának nagy része elfordul a Penélétől, gyengülni fog a párt, még az is meg lehet, hogy a parasztpárt sorsára jut, tehát egy kis pártá válik, felolvad, eltörpül a PSD mellett. Nem ez történt. Most az egy külön adás, lehetne szentelni, hogy miért nem. Egy a lényeg, a Penélé annak ellenére, hogy folyamatosan kormánya van 3,5 éve, nem eroldálódott, bevált ez a taktika, hogy közösen kormányozni az ősellenség szociáldemokratákkal. Maga Klaus Johannis is, azt hiszem, emlékszel, most a napokban 2 napja úgy fogalmazott, hogy lám-lám, én megmondtam, hogy egy nyerő koalíció lesz.
Johannis mondott olyasmit is, hogy a nép majd megmondja, hogy mikor kéne államfőt választani, és hát hogy a nyár az nem föltétlenül szerencsés. Jó, tehát, hogy tolja a szekerét a liberálisoknak, ugye kifele a nyár előből ilyen szempontból, csak hogy ugye nyilván ő is vált, tulajdonképpen regisztert vált, miközben elismeri, hogy nagyon jó volt ez az ötlet mostanáig. Most cezura jön, és nyitunk egy új fejezetet.
Így van. De ismétem akkor ez a végső konklúzió, hogy a mostani június 9-i választások eredményeiből a liberálisok azt a következtetést mondták le, hogy meg lehet kockáztatni az önállósulást, van még bennük spiritus, és akkor ez a koalíciók belül már is feszültségeket kelt. Feszültség lényege, hogy a liberálisok mégsem szeptemberben szeretnének államelnök választást, ami miatt egyébként törvény és módosított a parlament, hogyha emlékszel, ami ezt lehetővé teszi, hanem november végén, decemberben. És a szociáldemokrata párt, pontosabban a Márcsai Csolák a kormányfő, mert azért, ahogy te is mondtad, neki kardinális szerepe van ebben az egész történetben, pedig el nem tudja képzelni, most őt idézem, hogy ne tartsák be a közvélemény előtt, és a hát végső soron a politikai szereplők előtt tett ígéretüket, miszerint szeptemberben lesznek az államelnök választás. Tehát a túlélési stratégiából küzdeni vágyás stratégiája ez a pálfordulás. A Nemzeti Liberális Pártban. Persze más kérdés, hogy ez végül is milyen eredményekkel jár, de ezt tényleg csak majd az év végén fogjuk megtudni. Most mi történik valójában?
Miközben azért csak közbevettem, hogy a hallgatók még inkább képbe legyenek. Ez a döntés a dátumról, ez azért nem bír halasztást. Tehát pontosan, azt az időfaktorhoz kötött terminushoz.
Törvény szabályozza, hogy a választások dátumától, időpontjától kezdődően van egy visszaszámlálás. Például megvan a határideje a jelöltek iktatásának, az aláírás, támogató aláírás, megvan adva, hogy 30 nap, vagy nem tudom, 45 nap van. Világosan törvényben rögzített határidők vannak, ami azt jelenti, hogyha a koalíciós egyesség, eddigi koalíciós egyességnek megfelelően szeptember 15-én van az első forduló, a kormánynak legkésőbb július 2-áig, én ezt a dátumot láttam leírva, lehet, hogy korábbi dátum, de én ezt több helyen is láttam.
Így van, másodika.
Július 2-án kell legkésőbb a választások időpontját kitűző határozatot elfogadnia. Tehát addig legkésőbb a koalíciónak el kell dönti. Na most nyilván a kormányfeje Márcsai Csolák a PSD elnök, de hogy ezt a kormányhatározatot Penélé és minisztériumoknak kell véleményezniük. Nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy hogyan szakadt szét a jobboldali koalíció 2021-ben. Hogy az USZL és igazságügyi miniszter, és
nem ellenjegyezte,
azt hiszem, ez jobb kifejezés, mint a véleményezés, nem ellenjegyezte az Angeli Salini programról szóló határozatot. Ez volt a végül is a szakítás oka 2021-ben. Ezért rúgta ki előbb az igazságügyminisztert, mert a teljes húszérét a kormányból a liberális párt. Na most elméletileg egy hasonló szituáció most is előfordulhat. Tehát amivel a kezében tudja tartani most a liberális párt Marcel Csolákot, az pont ez a lehetőség, hogy megtagadják a miniszterei ennek a kormányhatározatnak az ellenjegyzését, ami viszont már egy erős belső kormányt is érintő válsághoz vezetne.
Van egy ilyen vonulat, és mindig is volt a liberális pártban, hogy ez nem jó, ez a kohabitáció, hogy ugye, ahogy említetted, fennáll a veszélye annak, hogy jelenti telenedik a liberális párt, felszalámizzák, tehát hogy számtalan veszélye, illetve rizikofaktora van ennek a konstrukciónak. Felerősödtek most ezek a hangok, a többi között Robert Szigjártó mondta, hogy íme-íme, és hozta a friss példát, ő maga vesztes besztercei tanácselnök jelöltként a párt fölött hozott jócskán szavazatokat, tehát a helybeli liberális teljesítmény fölött, azért, mert a kampányban határozott PCD ellenes, tehát a vetétársa ellen egy kombatív diskurzusa volt, határozottan látszott, hogy ő most anti PCD, és ezt javasolja a pártnak is, utalva arra, hogy ő már megmondta annak idején azon a téli hegyvidéki üdülős találkozón, amikor eldöntötték, hogy mégiscsak össze kéne borulni, hogy nem jó ez a történet. Na most én nem akarom Szigjártónak a szerepét föl turbózni, de egyszerűen lehet ezt tovább gondolva, ebben valami ráció, hogy egy fokozatos leválás és PCD ellenes hang nem, az tulajdonképpen jó felhajtó erő és háttér lehet a jobboldali jelöltnek, hát a liberális államelnök jelöltnek a kampányához.
Jó, most azért mielőtt a koalíciós válságról beszéljünk, vagy akár a két jelenlegi kormánypárt végleges szakításáról, a június 9-i választások eredményeiből még levonhatunk egy másik nagyon fontos következtetést. Az egyik volt ugye az, hogy a Pénnéné rájött arra, hogy talpon tud maradni önállóan is. Az, hogy akárhonnan néz az évvégi parlamenti választások után, ez a két nagy párt úgymond továbbra is közös kormányzásra lesz ítélve. Talán még jobban, mint eddig. Ha úgy tekintjük, hogy ez valóban egy főpróba volt, és felmérték ezek a választások a jelenlegi politikai erőviszonyokat, akkor ugye az AUR-nak és az USZRÉ-nek együtt van 25-9-24%-a. RMDSZ-nek 6, az is csak 30. Még bekerül sosak 35. Tehát ne felejtsük el, hogy nyilván a töredékszavazatokkal pártarányok, vagy képviselők, szenátorok, tehát a parlamenti karéiban az arányok megnőnek.
Kerekednek fölfele.
Tehát egy mostani 49%, ami a PSZDP-nél közös listája ennyit kapott az európai parlamenti választásokon, hát az bőven egy nemhogy 55, már majdnem 60%-os parlamenti többséget jelent.
Mandátumokra fordítva.
De viszont külön a PSZDP az USZRÉ-vel és az RMDSZ-szel nem tudna kormányozni. Az AUR szerintem, remélem nagyon, senki nem akarná kormányba bevenni, úgyhogy a helyzet változatlan 2020-hoz képest. Ugyanúgy, ha egyáltalán azt akarjuk, hogy kormányozható legyen ez az ország, akkor kénytelen, kelletlen a PSZD-nek és a PSZD-nek újra össze kell állnia egy koalícióba. Tehát ezt a szempontot nyilván nem hagyhatják figyelmen kívül sem Nikolaj Csuk, sem Marcel Csolákó. Itt most az lesz az izgalmas, amit te is részben Szigjártó kapcsán említettél, ahhoz, hogy egyáltalán labdában rúgjon Nikolaj Csuk, a liberálisok potenciális államfő jelöltje, akit ugye még nem jelentettek be, de teljesen
hát borítékolható, persze. Az a fajta felhajtás, ami a kampányban, tehát a választási kampány, igen,
lopása, úgymond,
az erről szól, illetve hát hosszan levegtetik, míg túlfelől.
Hagyjad, hogy igen, majd fejtsem ki, mert a túlfelől sokkal izgalmasabb a történet, mint a liberálisoknál. Tehát oda akartam kiukadni, hogy tehát tudatában van annak, hogy közös kormányzásra vannak ítélve, ezt egyébként hangoztatták is, tehát ezt most nem csak én állítom, hanem ők nyilván ezt tudják. Viszont ha tényleg jól akar szerepelni az államelnök választáson, akkor igenis PSZD ellenes hangot kell majd megütnie Nikolaj Csukának. És ez fordítva is érvényes egyébként. Ha Marcel Csolákú lenne a PSZD államfőjelöltje, akkor ő is kénytelen, kelletlen.
Szóval maradjunk abban, hogy markáns, és akkor ez alá belefér a PSZD ellen, tehát a vetélytársnak.
Most erre megkérdezték többször, nem egyszer az elmúlt napokban, mert ez a hét témája tulajdonképpen a belpolitikában. Amerikában. Hogy de mégis hogy képzelik el, megkérdezték mindkét pártelnököt, hogy lehet-e majd úgy közösen kormányozni, közben ugye szapulják egymást a elnökválasztási kampányban. És hát Márcsa Csolákó válaszára most hirtelen nem emlékszem, de Nikolaj Csuk azt mondta, hogy tiszteljük egymást, tudunk decensül viselkedni, tehát egy nem túl meggyőző érvekkel próbálta megnyugtatni. De mondjuk, ha megnézzük a június 9-i választásokat megelőző kampányt, láttuk azt ugye, hogy nagyon sok településen, most a helyhatósági választásokról beszélek, egymás ellen küzdöttek a PNL és PSZD jelöltjei, és hát vér nem folyt. Maradjunk annyiban, bár állítólag fizikai erőszak is.
Hát minimális volt az a, de ha megnézted a listákat, azért volt egy olyan kategória, ugye a jelölteknél helyhatósági szinten, hogy PSZD-PNL közös lista.
Volt egy,
és igen, az azért vékonykán
nagyon-nagyon vékonyka, nagyon vékony, azt hiszem 3%, éppen ma reggel nézegettem valami adatokat, 3% körül. De a lényeg az, hogy persze a helyhatósági választások teljesen más jellegűek. Az elnökválasztáson a reflektor fény a jelöltekre irányul.
Igen, de a mozgósítás viszont a mindenkori helyi elöljárókra hárul.
Pontosan, óriási szerepük lesz az elnökválasztáson a helyi önkormányzati politikusoknak. Tehát másfelől rögzítsük 99%, hogy Nikolaj Csuk lesz a PNL államfőjelöltje, erről elvi döntés született már egy fórumon, és majd a kongresszus lesz a végső döntő fórum. Az ígéretek szerint a végleges választási eredmények közzététele után, itt azért már a felvezetőben akartam mondani, hogy azt hiszem 10 nap, vagy hány nap telt el, 11 nap a választások az urnazárás óta, és még mindig nincsenek végleges
eredmények. De van, mondták, hogy lesz eredmények. Ennek végleges.
Helyhatóságiról beszélek, mert ja, az EP választások oké, megvannak, de ugye cirkuszok voltak Bukarestben.
Igen, van vagy két olyan település, ahol újra
és ráadásul, igen, a szavazategyenlőség is van, azt hiszem, az egyik éppen egy erdélyi település, ahol meg kell ismételni. Jó, ez zárójel bezárva. Sokkal ingoványosabb, vagy sokkal képlékenyebb egészen pontosan a helyzet a szociáldemokrata pártban. Ott és ugye, tehát sokan borítékolják, hogy Márcsa Csolákú lesz nyilván pártelnökként, hagyományos módon a pártelnök a PSZD-nek mindig államfőjelölt is, de mégsem annyira egyértelmű a helyzet. És úgy emlékszem, hogy soha...
Mintha azt látnám, Péter, mint a bukaresti matatásnál, nem találok jobb szót, amikor mondták, hogy egyelőre Firea asszonyról, hogy egyelőre ő a jelölt.
Pontosan.
Hát valahogy úgy van, nyilván a léptékeket azért betartva, tényleg van egy lebegtetés még jócskán a PSZD
környékén. Van egy lebegtetés, aminek a hátterében egy teljesen észszerű magyarázat húzódik meg, és pedig az elmúlt eddigi összes elnökválasztás végkifejlette. Az, hogy amikor egy PSZD-s jelölt, egy úgymond jobboldali ellenjelölttel került a második fordulóba, az elmúlt 20 évben, vagy 20 nem tudom hány évben folyamatosan alul maradt. Miért? Azért, mert a jobboldalnak, most így általánosan fogalmazva, persze sokkal összetettebb, sokkal nagyobb tartalékai vannak, mint a PSZD-nek. Ha összevesztjük az összest, ha még ide soroljuk akárt az AUR-t is, hogy egy ilyen hipotetikus helyzetben, hogy Nikolaj Csuka és Márcsa Csolákú küzd meg.
Azért nyilván nem akarok én itt politikai science fiction, csak a matek szintjén, hogyha, ami nem életszerű egyébként, de csak ha így összeadod az AUR-t százalékaiban és táborában a PSZD-vel, akkor ott már minimum arról szól a történet, hogy kétesélyessé válik a küzdelem.
Jó, itt...
De nem, nyilván elmúlt... nem várható az, hogy bármelyik esetben egy bizonyos alakulat vagy párt támogatói amblok átmenjenek.
Pontosan, tehát hogy az egész szavazótáborostúl, mindenestül. Nyilván ez világos, hogy nem életszerű. De még egyszer, az elmúlt elnökválasztás tapasztalata mindenképpen az, és szerintem te se tudod megcáfolni, hogy Basescu legyőzte Csarnát, Basescu legyőzte Nastasét, Johannis legyőzte Pontát, majd Döncsillát, ami nem volt egy olyan óriási fegyvertény, és itt tovább.
Konstantinescu,
pontosan. Igen. Tehát ezzel vissza is mentünk 25 évet az időben, és ez elgondolkoztatja Márcsa Csolákút. Miért? Mert kockáztat, hogyha indul, ha államelnök jelölt lesz. Most a pártban a pozíciója megerősödött, egyrészt a fényes választási eredmények miatt, másrészt Gabriela Firea és táborának az elvérzése miatt. Ide szokták sorolni.
És hát Fíriát kiszervezte Brüsszelbe, ami egy nagyon jó parkolópálya. Minden pontosan. Egyes politikusnak, aki pretendens belső ellenzékhez tartozhat, egyáltalán veszélyt jelent bármelyik pártelnök karrierjére és jövőjére.
Igen. Miniszterelnök jelenleg, és minden esély megvan arra, hogy az évvégi parlamenti választások után is miniszterelnök legyen. De sokkal nagyobb az esélye, mint arra, hogy államfő legyen. És azt is tudja, és ezt is az elmúlt évek tapasztalatai mutatják, támasztják alá, hogy azok a PSZD elnökök, akik elvéreztek államfő jelöltként jobboldali jelöltekkel szemben egyszerűen repültek a tisztségükből.
Sufniba kerültek. Tehát, mit lehet kitalálni, Péter? Tehát mi az, amire azt mondaná egyrészt a PCD aktíva és az egyszerű baloldali érzelmű voksoló is, hogy oké, ez egy működő ajánlat, megyünk, kampány, győzünk. Egy szóval nem osztja meg a tábort, sőt, motivál, mobilizál.
Na, én azt nem tudom, nem vagyok én a kampánygurúja a PSZD-nek.
Nem, de hogy Csolákon kívül? Tehát milyen formulát tudnak kitalálni?
Hát ez az, most ez a legnagyobb dilemmá, igen. Tehát, hogy folytatva persze az erdő, most már rájöttem, azt hittem, hogy ami más témára tértél. Tehát folytatva az előbbi gondolatmenetet, nyilván, ha ő nem akar Márcsa Csolákú, nem akar államfőjelölt lenni, amit ő nyilván egy szűkebb belső körben el tud magyarázni a pártársaknak, a PSZD vezetőinek, de PSZD szavazatáborra elé állni egy hiteles magyarázattal sokkal-sokkal nehezebb lesz. Tehát ez neki a dilemmája, hogy nincs. Egyszerűen nincs egy olyan kaliberű és ismertségű PSZD-s politikus, aki állni tudná a sarat. Ezt a felmérések is mutatják, és ráadásul, amitől Márcsa Csolákú nagyon tart, és nyilván szerintem Nikolaj Csukának is tartania kell, hogy mennyire kavar be Mircea Joana PSZD-s gyökerű, potenciális független államfő jelölt ebbe az egész.
Mert hogy az sem veszi ki jól magát, megint jó magyarsággal, hogy behívjon egy függetlent, akár Mircea Joanát a PSZD, megegyezzenek, tehát valamilyen módon rájöjjenek.
Mint ahogy mégis, fel is röppent.
Igen, rájöjjenek, hogy mégiscsak van egy magasabb rezon, és akkor Joana, hát nem azt mondom, hogy beáldozza a függetlenségét, de félig függetlenként úgymond elvállalná ezt, hogy akkor ő viszi a frontot, a párt mögéje áll, Csolákú megválthatja a jegyét a következő kormányfői turnusra, és akkor lényegében egy olyan helyzetet teremtenek, ahol a liberális kampánystratégák nagyon ki kell találjanak valamit.
Pontosan, ez már fel is röppent, a pártforrásokból származó értesülések szerint kölcsönösen zsarolják egymást a felek az államelnök választás kapcsán. A PSZD részéről az a zsarolás vagy fenyegetés, hogyha nem támogatja majd a liberális párt az ő államfőjelöltjüket, akár legyen ez Márcsa Csolákú is, akkor a PSZD egy nagy húzással Joanát indítja, pontosabban Joanát, mint függetlent támogatja, és Márcsa Csolákú lesz a potenciális miniszterelnök jelölt, és ez egy nyerő formula. És ebből mögött sok igazság van. Tehát tényleg nagyon nehéz elképzelni, hogy a PSZD apparátusát maga mögött tudó Mircea Joana ne
érjen
célba.
Ne
abszolút.
Maradjunk ebben.
Így is a felmérések szerint ő a választások főesélyese, a legnagyobb handicapjének azt nevezik az elemzők, hogy nincs mögötte párt, ezért mozgósítási problémái lesznek. Így is ő a felmérés, de hogyha egy olyan apparátus, mint a PSZD mögé áll, az egy nyerő opció, arról nem is beszélve, hogy, tehát hogy mondjam, nem egy PSZD-től idegen elem. Hát a PSZD elnöke volt, nem is tudom, talán az egyik leghosszabb korszak fűződik az ő nevéhez. Több csontváz van a szekrényében. Szerintem erről majd más adásokban nyilván fogunk beszélgetni, mikor már tisztább lesz a kép, de ez egy nyerő formula, és elég fenyegető hatású lehet egy ilyen zsarolást, mert van alapja. A másik részről Nikolaj Csukáék azzal zsarolják a PSZD-t, hogyha nem Nikolaj Csuka lesz a közös, most itt álljunk, most közös államfőjelöltről beszélünk, tehát a PSZD nem áll Csuka mögé, akkor Csuka önállóan indul, bejut a második fordulóba, ahol az eddigi tapasztalatok alapján simán legyőzi, mondjuk Márcsa Csolákot. De most ezek az üzengetések, egyrészt csak sajtóértesülések.
Mint a fociban, ugye EB-t emlegettem, olyan, mint a csapatok az első 10 percben így fölmérik, hogy melyik rész támadhatóbb, hol puhább a felület, hol sikeresebb az ellentámadás.
Na, még annyit Márcsa Csolákú elnök jelöltségéről, hogy azért az ő belső riválisai, hogy mondjam, őt lögdösik előre. Tehát fenik rá a fogukat. Tehát szinte érezhető egy rossz májusság, mintha azt, én legalábbis bennem úgy csapódik le, hogy azt szeretnék, hogy Márcsa Csolákú vesztébe rohanjon. Most én itt főleg Pao Stanescu-ról meg Szorin Grindjánóra gondolok, mert azért ők is a Fidel csapat része, csak ugye Fidel most a porondról lekerül egy darabig. Ők többször és hangsúlyosan a párt nevében szinte azt nyilatkozták, hogy már pedig Márcsa Csolákú lesz az államfőjelölt, pont. Tehát ő maga a Csolákú soha nem beszélt, ilyen egyértelműen soha nem jelentette ki, de a belső riválisai, igen. Tehát itt azért ez is még bonyolítja a képetet, de ugye ezekben a napokban el kellene dőlnie végre legalább annak, mert ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy mikor legyenek az elnökválasztások, vagy mikor legyen az államelnökválasztás, és ha Márcsel Csolákú lesz a PSD államfőjelöltje, akkor a szeptemberi dátum egyértelműen neki kedvez. Tehát tisztázzuk, hogy amögött, hogy a PSD ragaszkodik az eredeti egyességhez, nem csak az húzódik meg, hogy az adott szó, meg hogy nem vonhatjuk vissza azt, amit márciusban nem csinálhatunk hülyét magunkból, hogy egy kicsit lefordítsa más nyelvezetre. Emögött az húzódik meg, hogy nagyon is kedvez Márcsel Csolákúnak szeptember. Már is sokan összekapcsolják, és ez szerintem teljesen megalapozott. A nyugdíj emelések hónapjával. Szeptemberben 3,5 millió nyugdíjasnak módosul felfele alapvetően nyugdíja, és ez egy nagyon jó hangulatot teremt, hogy is mondjam, a PSD szempontjából a nyugdíjasok körében, tehát ez egy nagyon fontos szempont. Kedvez a szeptember Márcsel Csolákúnak olyan szempontból is, hogy még kevesebb ideje lesz például Mircea Dzsanának felkészülni a választásokra. Ne felejtsük el, hogy Dzsana még mindig nem jelentette be, hogy indul, mindenki a washingtoni NATO csúcs, igen, az 9-e környékén van, tehát valamikor július közepén jelenti be, és két hónapra rá van az első forduló, hogyha az eredeti...
Mindezt úgy, hogy ott van egy Celsiusokban bővelkedő augusztus, ahol igen. Kampányolni, hát...
És most akkor, ha megnézzük, megfordítjuk, akkor nyilván a liberálisoknak pedig azért nem kedvez a szeptember, mert pont az ő szavazótáboruk, mondjuk így kicsit általánosítva a középosztály, középréteg, az, amelyik megengedheti magának, hogy szabadságoljon, az, amelyik amúgy normálisan jobban, az átlagosnál jobban követi a politikai fejleményeket, közéletet, nagyon szabadságolós hangulatban lesz pont a kampány idején.
Tehát a door-to-door kampány az tulajdonképpen a igen, kevésbé tehetős rétegeket fogja elérni, ami azért jobbára a szociológiai felmérések is visszaigazolják, a PSD holdudvarát képezi.
Ja, Pinnilé is tudatában van annak, hogy mekkora felhajtó erőt jelentene a PSD elnök jelöltjének, teszem azt Márcsel Csolákúnak, a nyugdíj emelések okozta hangulat. Tehát nyilván elég nevetséges, vagy kínos helyzetbe került a Pinnilé ezzel a pálfordulással, hiszen nyilván ők márciusban is tudták, hogy egy szeptemberre időzítve az államelnök választást, a kampány nagy része augusztusra esik, tehát nyári hónapokra. Vagy ugye előszedték azt az érvet is Nikolaj Csukáék, hogy hát nem egészséges, hogy a tanévkezdés időszakára esne az elnök választások időpontja. Hát ezt is tudták márciusban.
Ezek igen érvek lehetnek, abszolút, akár csak nem feltétlenül ütős tételek.
Tehát nyilván valahogy emiatt ezzel el kell számolni a közvélemény előtt, és ők vannak most ilyen szempontból sokkal gyengébb pozícióban, pontosan azért, mert mondom, ezek az érvek azért nevetségesek. Van alapjuk, hát nyilván van alapja mind a kettőnek. Tehát,
Kelemen Hunor azt mondta, hogy hétfőn a tetőterasszon, hogy szerinte amennyiben elindul a két pártnak, a két nagy pártnak a jelöltje formálisan is ugye megjelenik, akkor ebből egyenesen az adódik, hogy Dzsanának az esélyei léptékekkel csökkennek, enyhülnek.
Igen, és gondolom, nem tudom, hogy kifejtette részletesen, de biztos arra gondolt nyilván, hogy a szavazatszerzést mindig a mozgósítás maximalizálja nyilván, mozgósítás pedig csak úgy lehetséges, hogyha helyi szinten jelen vagy. Van egy erős pártszervezet, van polgármestered, de most a PNL és a PSD bebizonyította most az összevont választásokon, hogy ezekkel az eszközökkel messze rendelkezik. Tehát, hogyha beindul az a két pártgépezet, akkor most modelláljuk le egy picit, 33%-a van a PSD-nek a megyei listán, de mondom, nem biztos, hogy a személyre szóló szavazást érdemes listás szavazásokkal összekeverni, de hát valamit kiinduló pont kell.
Csak arányok, és igen. Ezek friss adatok.
Egy 33% és 28% ez a PSD-PNL-e arány. Ha első fordulóban ezek lennének a Csolákúra és Csukára leadott szavazatarányok, akkor az a maradék, tehát 40% még megoszlana Mircea Dzsana, George Simion és Elena Lászkóni között. Most meg sosakat nem ismerem említeni. Tehát szinte biztos...
És hát a szövetség is vinne, elvinni a maga x százalékot.
Jó, persze, a kisebb, hogyne, azok is futottak még kategória, de az RMD soha nem, eleve nem úgy állt hozzá, hogy most hatalmasat taroljon az államfőválasztásokon. Tehát, hogyha érvényesülne az a logika az elnökválasztásokon, ami most 9-én, akkor én, aki még egy fél éve azt mondtam, hogy Mircea Dzsana biztos második fordulós, ez a választás bebizonyította nekem, hogy nehéz lesz Mircea Dzsananak felvenni a küzdelmet két ilyen úthengerrel, ami a PSD és a PNL pártaparátusát jelenti. Tehát Nyilván
ez a felismerés például szerinted arra ösztönözheti a diplomáciában jártas, tehát végül is a tárgyalások művészetében otthonosan mozgó Joannát, hogy mégiscsak, hát nem azt mondom, hogy bekopogjon a PCD-hez, mert ugye volt egy ilyen kis éles vagy irritált üzengetés, hogy akkor jöjjön el hozzánk, üljünk le tárgyalni, meg azt mondta, hogy minek, egyáltalán hogy is jön ez, hogy akkor úgymond raportra oda rendelik. Tehát, hogy volt egyfajta hát óckodás ettől a dialógustól, vagy ilyen furán alakult ki, legalábbis ami így kijött a sajtóba. Tehát mindezt, amit vázoltál az előbb, ha Joanna felismeri, illetve másik oldalon, ha Csoláku továbbra is tényleg kormányfőként érzi magát komfortosabbnak és garantáltnak a politikai jövőjét, akkor két ilyen belátásból lehet egy...
Lehet, és erre vannak utaló jelek. Tehát Mitchell Joanna egyébként elég egyértelműen fogalmazott, hogy nem kér a PCD támogatásából. Tehát ő most az, aki szerintem sokkal merevebb ebből a tekintetben, vagy elzárkózóbb. Marcel Csolákunál viszont érezhetően enyhül. Legalábbis az én percepciómban a Joanna felé röpített nyilak száma csökkent, sőt, volt egy ilyen kijelentése, pont az, amit említettem, hogy hát ne felejtsük el, Joanna nem idegen a PCD-től, hát elnöke volt. Tehát vannak ilyen, és ismétlem, a Marcel Csolákon a két szempontból is menekülési útvonal, ha Joanna mögé sorakozna fel a PCD. Egyrészt valószínű egy nyerő formula, tehát hogy Joanna nyer, és akkor elmondhatja a PCD, hogy végre van egy úgymond egy baloldali államfője az országnak, tehát a nagy szélkitűzés teljesült. Másrészt, a veszít Joanna, az viszont hát azért mégsem személyesen Marcel Csolákú vesztesége. Ismétlem, ezt viszont kommunikálni, főleg azután, hogy voltak azért csörték Joanna és a PCD között, a nagy összebékülést kommunikálni, az egy nagy mutatvány lesz, de hát, hogy mondjam, nem sokkal teljesen, kínosabb helyzetekből...
Nem teljesen lehetetlen azért.
Persze, sokkal kínosabb. Hát a legnagyobb mutatvány, ami a rendszerváltás utáni Románia történetének legnagyobb politikai bűvész mutatványa, és annak a kommunikálása, a PCD-PNL koalíció összeállása volt, akárki, akármit mond. Tehát azt mondom, hogy tekintve, hogy ez menekülési útvonal, és Marcel Csolákon nagyon erős személyes érdeke fűződik hozzá, nem merem kizárni egyáltalán ezt az opciót, amivel ugye fenyegetőzött állítólag a PCD. Itt ismétlem, még az nagyon beleszól az, hogy ketyeg az óra, a legkésőbb jövő héten ezt el kell dönteniük a kormánypártoknak.
Főleg, hogy Giorgio Simeone már megtartotta a kampány nyitóját is, tehát nem csak, hogy nevesítette őt a párt, hanem úgymond lanszálta is, tehát ő már kvázi, ha időről beszélünk, ugye ellopta a startot, előnyben van ilyen módon. Lássuk az AUR-nak egyelőre a június 9-ei szereplését. Fölé mérték az intézmények a pártot, vagy tényleg ennyi van benne, vagy ez az ennyi is arról szól, hogy ez még fokozható őszire és akár középtávon is.
Nézzük már nagyon röviden, mennyi az az ennyi, hogyha viszonyítási alap két év tovább is a 2020-as parlamenti választásokat tekintem, hiszen azok a legfrissebbek, amihez hasonlítani lehet. És érdekes, most túl azon, hogy most ugye közös PCD-PNL lista volt, az most csak az európai parlamenti választásokról beszélek. A második helyre, tehát gyakorlatilag a 2020-as választásokhoz képest az USZR, pontosabban az ADU, most már a jobboldali szövetség, amelyik az USZR közé tömörül, de egyszerűsítsék le USZR-vel, és az AUR helyet cseréltek, ráadásul úgy, hogy a számaik is megmaradtak. Vagyis most az EP választásokon az USZR csak 9%-ot ért el, a parlamenti választásokon meg 15-öt, az AUR megfordítva. 4 éve volt 9%-a, és most lett 15. Tehát az, hogy az AUR erősödött, az egyértelmű. Tehát nyilván egyértelmű, mint ahogy hát az ő elvárásokhoz képest sokkal kisebb mértékben, de megvetette a lábát valamennyire az önkormányzatokba is, talán 35 polgármestere van.
Hány polgármester, igen, és ott van a tanácsokban, különböző tehát, formákban és arányban.
Ennek ellenére, most azt, hogy túlmérték, ezzel vitatkoznék, én pont a választások eredményei után kezdtem visszanézni felméréseket, hogy mennyire egyeznek, hogy mennyire tudták megjósolni a közvélemény kutatók, tudták feltérképezni, nem megjósolni az erőviszonyokat. Inkább az USZR-ét mérték el nagyon, az AUR az nagyjából 15-16%.
Hát az, hogy az USZR-re többet róttak ki, úgymond, vagy többet ítéltek meg az USZR-nek, arra gondolva, ugye, hogy végül is három párt koalíciója, tehát, hogy az 1 plusz 1
jó,
plusz 1
az külön téma, az is külön téma, hogy mennyire vált be végül is a szövetkezés ezzel a két jobboldali párttal, de az AUR-nál maradva azért érezhető egy bizottság. Egyes elemzők szerint akár George Simeon széke is inoghatna, hogyha nem lennének ennyire közel az államfőválasztások, ha szeptemberi mandátumnál maradunk, mert a saját elvárása is képes szerintem az AOR alul teljesített. Tehát szerintem ez egy vereséggel felérő erősödés volt, ha a 2020-hoz nézzük, mert pont azért, mert valamikor, és tényleg itt van tulajdonképpen a kulcs, akár januári felmérése emlékszem, majdnem 25%-ra mérték őket, és azért nem jelentheti ki, bár már megtette George Simeon, hogy a második számú politikai erő az AOR, ez nem igaz. Tehát azért továbbra is a liberális párt a második számú politikai erő, de voltak olyan felmérések, hogy ott lihegtek a liberálisok tarkójába, és ehhez mérten csalódás. Viszont
Sosak projekt, ott az van, viszont mondjuk úgy, hogy szakaszgyőzelem, mert egyszerűen ott maradt maga 5%-ával a mondjuk úgy, hogy pályán még működő tényezők között.
Szerintem Sosak óriási kő esetett a szívéről, amikor kezdtek a külföldi szavazatok bejönni, mert a külföldi szavazatok mentették meg azt a két mandátumot Sosakának. Tehát egyrészt mit erről a két szélsőséges pártról elmondhatjuk, hogy nyilván az AOR-nak minden oka megvan ellenségesen viszonyulni Sosakékhoz, pontosan amiatt, mert Sosak az egyik oka annak, hogy gyengébben szerepelt most az AOR, mert egyértelműen szinte ugyanaz a szavazó táboruk, ugyanazokat a rétegeket célozzák az üzeneteik.
Mi a magyarázata annak, Péter, vagy hogy értékeled, hogy olvasod ezt a külföldi szavazatos kottát, mert ugye ott kiderült egyrészt, hogy a 4 évvel ezelőtti vagy 5 évvel ezelőtti választásokon jóval többen voksoltak, másrészt, hogy a külföldi szavazók táborán belül is átrendeződés, sőt, nem kismértékű arányeltolódás következett be.
Ez szerintem a kormánypártok nagyon jó taktikája volt, és ami egész konkrét dolgokban nyilvánult meg. Még annyit, hogy ugye korábban 4 éve általában rendszerellenes pártokra szavaztak nagyon sokan a határon túlélő románok közül, vagy hát tegyük hozzá Nyugat-Európában élő románok, mert ők a gerince. Ennek is hosszas magyarázata van, hogy miért. Most viszont azt hiszem, hogy a külföldi szavazókörzetekben is nyert a PNL-PSD közös lista. Azért, mert felmérte szerintem, most szinte biztos, hogy ennek volt egy tudatos, ilyen jellegű kalkulis is mögötte, Spanyolországban és Olaszországban is Marcel Csoláko olyan intézkedéseket szorgalmazott a spanyol, illetve olasz kormánynál, ami segíti az ott élő románokat. Spanyolországnál az állampolgárság kérdése merült fel nagyon. Tehát sikerült olyan üzeneteket, nem olyan üzeneteket, mert az egy dolog, hogy mit ígérsz, hanem egész konkrét intézkedésekkel segítette a kinn élő, kinn dolgozó románok dolgát. Én ebben látom a kulcsát.
Miközben ugye, ahogy utaltál rá, tulajdonképpen bőven jöttek a szélsőségesekre voksok. Az egyik következmény az volt, hogy Sosak megugrotta az 5%-ot, és a másik az, hogy azért látszott az, hogy az AOR szervezetépítésének is megvan a maga hatása végül is.
Pontosan. Tehát ismétlem, az AOR saját elvárásaihoz képest gyengébben teljesített, hogyha feltesszük az eredményét úgymond az európai térképre, és összehasonlítjuk, hogy mekkorákat tarolt a nemzeti tömörülés Franciaországban, meg a szélső jobb Németországban, akár Ausztriában, akkor meg szintén gyengébb az eredmény. Viszont ha összeadjuk, ugye...
Hát ott vannak Meloniék a frakciójában, tehát ez azt jelenti, hogy...
Az már egy külön műsor megint témája lehet, hogy is mondjam, most azon gondolkoztam, hogy ez a Simeon rátermettségét bizonyítja-e, hogy ilyen könnyen bebocsátást nyert ebbe a frakcióba, a rátermettségét olyan értelemben, hogy nagyon jól tudott pozícionálódni, jól tudott lobbizni, jól tudta eladni magát. Mert én szerintem, nem menjünk ebbe bele, mert tényleg egy külön izgalmas téma ez, hogy beült végül az AOR ebbe az európai, konzervatikus európai
miközben az RMDS marad a néppárti frakcióban, legalábbis egyelőre erről tudunk, és ugyanakkor meg nem szavazta meg a Tisza párti jelöltek felvételét.
Igen, erre mindjárt még egy gondolat, mert csak akkor befejezzük be a szélső jobbal, tehát semmiképpen nem lehet elhanyagolhatni sem az AOR 15%-os erejét, bár mondom, sokkal rosszabbra számítottak elemzők is, meg felmérések is, de összeadva a Sosakával, már azért a 20% szerintem egy tényleg jelentős, de nem kormányképes arányt jelent. A kérdésed arra is vonatkozott, hogy az elnök és parlamenti választások perspektívájából az AOR számára mit jelent az idei, mostani választások eredménye, szerintem nem kedvez. Az tény, hogyha George J. Simeon államelnök jelölt lesz, akkor már ebből a státuszából
hát
fakadóan...
Az.
Hát igen. Jó ügyetem, hogy iktatják a jelölését, és elkezdődik a kampány. Akkor viszont ez megnöveli annak az esélyt, hogy sokkal több helyre, vagy hatékonyabban eljussanak az AUR üzenetei, aminek nyilván lehet még egy szavazatszerző hatása.
Több elemzés is arról szól, és értékelés, hogy tulajdonképpen az államfői választás nem egyéb, mint a szavazó közösségek, táboroknak az éberen tartása, az edzésben tartása az évvégi parlamenti választásokra. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha a 9-i választást egyfajta előjátékként, az erőviszonyok felméréseként és annak függvényében a belső paletta átrendeződésének feltételeként értékeltük, most a vélhetően futtassuk meg, mégiscsak szeptemberben lezajló államfő választás sem egyéb, mint egyfajta bevezető-felvezető kör majd az évvégi parlamentihez.
Igen, szintén az eddigi választások tapasztalatai mutatják, hogy ugye az államfő választás végeredményeként lesz egy elnöki párt. Az a párt, amelyik az államfőt adta, és nyilván egy ilyen győzelem, egy államelnök választásokon egy felhajtó erőt jelent. Azt viszont jó, az is az előző választások tapasztalata, hogy rendszerint magas a részvétel. Az emberek inkább magukénak érzik a személyre szóló szavazás, azt, hogy nem egy pártra, hanem konkrét személyre szavaznak. Viszont azért van egy erős politikai tétje is, most azon túl, hogy nyilván ha felhajtó erőt jelent, a viszonylag csökkentett jogkörre ellenére azért az államfő, szintén az elmúlt 30 év tapasztalata, mégis a legerősebb ember ebben az országban. Tehát most azon túl, hogy az ő javaslatára nevezik ki a titkos szolgálati vezetőket, a legfőbb ügyészt, hogy kapja a titkos szolgálati jelentőségeket, jó, ezt kapja a miniszterelnök is a titkos szolgálati jelentéseket.
Hát ugye a legfelső védelmi tanácsot ő elnöki.
És ez a legfontosabb, a nemzetbiztonsági szerv, ez a testület vezetése is egy nagyon, nagyon erős pozíciót jelent. Amúgy külpolitikában és védelemben van még nyilván jelentős szerepe, de minden politikai erőnek Romániában ez volt a, úgymond a korona ékszer, vagy a smaragd a koronán.
Akkor ebből azt is megkockáztathatjuk ebből a megállapításból, hogy a szeptember végén érkező hivatalos eredmények mintegy kalibrálják az évvégi parlamenti erővonalakat is. Magyarán akinek a jelöltje nyer, az ultra motivált táborral indul a parlamenti választások elé, a többiek pedig egy vesztes csata után nagyon össze kell, hogy kapják magukat, hogy egyáltalán mentsék a százalékokat.
Lehet így fogalmazni, csak hogy levetítsük konkrét helyzetre, a jelenlegi politikai helyzetre. Nagyon sok minden múlik azon, hogy a két nagy párt milyen egyességre jut. Tehát, hogy például most függetlenül attól, hogy egymás ellen indulnak, és függetlenül attól, hogy melyiknek a jelöltje győz, lesz-e egy olyan megállapodás, hogy aki győz államfő jelölt az a párt, amelyiknek az államfőjelöltje győz, átadja a miniszterelnöki széket a másiknak. Tehát úgymond tandemben működik ez a történet, ahogy végülis eddig is működött, többé-kevésbé olyan értelemben, hogy átengedték egymásnak a miniszterelnöki széket, de mondom, ez nagyon, és az is, itt most nem beszéltünk még egy szót sem, és nem is kell, mert majd eljön ennek is az ideje, hogy azért a két párt is azt hiszem, hogy teljesen külön választja az államelnök választást, a parlamenti választásoktól az együttműködés tekintetében. Tehát az, hogy ők most külön államfőjelöltet indítanak, egyáltalán nem zárja ki, hogy közös parlamenti listájuk legyen. De ez még a jövő zenéje. Ha közös parlamenti lista lesz, akkor nyilván az nagyon sok szempontból leegyszerűsíti a képletet, és akár csökkenti annak a jelentőségét, hogy ki nyerte meg Csolákó vagy Csuk az államelnök választást.
Kérdés volt még a választások kapcsán, hogy sikerült-e izolálni, vagy valamiféle módon, hát nem sarokba szorítani, de elszigetelni a szélsőségeket, és itt ugye voltak ellenpéldák, akár csattanósak is, de amúgy sem éreztem én a kampány során olyan nagyon markáns, például a PCD részéről is elhangzó, akár középre húzó, vagy szélsőségeket támadó retorikát. A liberálisoknál meg hát láttuk, hogy Szatmár meg Vásárhely esetében kokettáltak keményen egymással. Úgyhogy én nem azt azt tapasztalom, megkockáztatom, nem igazán zárt hermetikusan egy ilyen potenciális, úgymond karantén.
Tehát meggyőződésem, hogy az az üzenet, hogy a koalícióra, a nagy koalícióra többek között a szélsőségek visszaszorítása miatt van szükség, az elsősorban külföldnek szól. Tehát nem belföldi szavazóknak. A stabilitás üzenete igen, nyilván, mert a választók...
Hát az is kifele is, meg befele is,
de,
igen.
De most tisztázzuk, Románia, és ez most egy teljesen friss fejlemény, kapott egy nagy-nagy fülhózást az Európai Bizottságtól az úgynevezett makrogazdasági egyensúly hiányok miatt. Ezt brüsszeli bükfanyelven azt jelenti lefordítva, hogy sokkal többet költekezünk, mint amekkora a bevételünk. Zajlik az osztogatás. Idén ugye közalkalmazotti bérek megint emelkednek.
Hónap végén lesz erről tetőteraszos.
Nem is akarok ebbe belemenni.
Csak ígérem a hallgatóknak, hogy szétszálazzuk, mert jönnek az újabb adatok majd.
És most ez egy fülhúzás, de ennek akár lehetnek szankciós következménye is. A híres helyreállítási terv célkizűtűzéseinek teljesítése késésben van. Tehát van egy csomó probléma.
Az inflációnk uniós éllovas, már jó pár hónapja.
És itt nyilván arról, hogy végül is milyen menetrend szerint csökkenti majd Románia azt a híres költségvetési deficitet a Maastrichti kritériumok szerinti bűvös 3% alá, ami kötelező minden tagállamnak. Erről nagyon feszült egyezkedések folytak az Európai Bizottsággal Brüsszelben, és visszatérő védekezése volt a román kormánynak, hogy ők kénytelenek úgymond a magas deficittel élni, ha azt akarják, hogy ne a szélsőségesek vegyék át a helyüket. Tehát szinte biztos vagyok benne, hogy úgymond engedélyt kértek egy kis populizmusra a Brüsszeltől ahhoz, hogy ez a úgymond stabilitás megmaradjon. Nem tudjuk pontosan, mi zajlott Brüsszelben még, mármint az idei költségvetés tavalyi előkészítése előtt, mert akkor zajlottak erről. Jó, egy szó mint száz, a szélsőségek nyilván nem tűntek el, és őt úgy is fogalmazhatnánk, hogy erősödtek, de annyiban igaz volt a két kormánypárt érve a választások összevonása mellett, hogy ez valóban hozzájárult az AUR gyenge szerepléséhez. Ezt azért még ebben a műsorban nem mondtuk ki most, biztos elhangzott már többször, de egyértelmű, hogy ezzel a húzással, aminek végül is a fő célja nem a... Hát az AUR gyengítése is volt, de inkább a PNL-i erősítése. Ez azzal a következménnyel járt, hogy az AUR gyengébben szerepelt, mint ahogy szerepelt volna, hogyha külön tartják a helyhatósági választásokat. Főleg az EP listára gondolok.
Ne felejtsük ki a szövetséget sem, mert akkor egy újabb műsort kéne kérni erre, de ide a beszélgetésünk fináliába talán mégiscsak betűzhetjük azt, hogy az RMDS. Itt ezt beszéltem is a szövetségi elnökkel, hogy hát én rákérdeztem, hogy a történelmi, mint jelző, azért lehet, hogy ezzel spórolni kéne, nem kéne annyit hangoztatni, hogy történelmi. Tehát nagy eredmény, jelentős, akár azt is mondhatni, hogy tényleg várakozáson felül, ide a történelmi jelzőt én, hát nem tudom, nagyobb kaliberű eseményekre, vagy teljesítményekre.
Akkor lenne, ha megnyerné az RMDS jelöltje az állandó választást.
Hát nem, történelmi pillanat lenne például az, hogyha a legfelsőbb védelmi tanácsban végre egy magyar miniszter is ott ülhetne. Ez egy áttörés, azt mondanák, na ez tényleg ilyen nem volt. Nyilván nem akarom kisebbíteni a szövetségnek az eredményét, a mobilizálást, a kampányt. Itt van egyetlen egy olyan geller, amivel nem tudok mit kezdeni. Ez a legfrissebb, ugye, az EP frakciók alakulása okán, amikor a két RMDSS képviselő ellene szavaz a Tisza pártnak, és nem is az, hogy ellene szavaz, mert ugye lehet ezt, nem vitatom el, hogy a szavazás joga az az övéké, hanem az indoklást, hogy politikai és erkölcsi okok.
Jó, itt most két dolgot gyorsan. Kinek,
vagy fejtsd meg nekem, mert én ezt így bizonyára, ha meg fogom őket kérdezni, akkor mondanak még többet is, csak én kíváncsi vagyok a te véleményedre.
Jó, itt két dolgot rögzítsünk. Az egyik, hogy miért ellentmondásos az RMDS-nek ez a gesztusa. Az lenne ugyanis az érdek, hogy az RMDS az Európai Parlamentben maga mögött tudja az összes képviselőt. Pártól függetlenül, szocialistát, nyilván fideszest, akik ott is vannak mögöttük, ez semmi probléma, DK-sokat, mindenkit, mert ha az erdélyi magyar közösség ügye a tét, akkor szükség van minden egyes képviselő jó indulatára, támogatására. Nehéz szerintem ezzel vitatkozni, hogy szükség van. Most az is köztudott egyébként, hogy nyilván annak idején, mikor a Minority Safe Pack előterjesztése zajlott, és amit ugye megszavazott az Európai Parlament nagy többsége ebben, az úgymond a mostani magyarországi baloldal is kivette a részét a lobbizásban, a támogatásban. Tehát itt ez az egyik problémám ezzel a döntéssel, hogy úgy tűnik, mint a saját maga alatt vágná el a fát ezzel az RMDS, hogy nem akar politikai közösséget vállalni a tiszapártosokkal. Ami a másik megjegyzésem, amit itt Winkler Gyulától is kérdeztem, mikor a választások utáni
ez
napon,
a tizediken, amikor itt voltunk,
akkor azt kifogásoltam, vagy nem is kifogásoltam, mert nem minősítettem, csak megkérdeztem, hogy mi a magyarázata annak, hogy 10 éve, vagy 5 éve, nem menjünk 10 évet vissza, az RMDS bírálta ugyan az Európai Bizottságot, de sokkal, egyrészt sokkal kíméletesebben, mert más volt akkor a hangulat, akkor még a Minority Safe Pack-ről nem lehetett tudni, hogy a bizottság nem fogadja be. Nem is az előző bizottságot nyújtották be. Tehát más volt a hangulat, de semmiképpen nem ideológiai alapon támadta az RMDS a bizottságot, most pedig ezt tette végig a kampányban. Tehát, és tulajdonképpen ebben látok egy folytonosságot abban a gesztusban, hogy a Tisza párt felvételét leszavazták, hogy megint ideológiai megközelítést választott az RMDS, ami, mondom, káros hosszú távon magának az RMDS-nek a célkitűzéseire, pontosabban ennek elérésére. Az erdélyi magyarok sorsáról, vagy akár az európai őshonos kisebbségekről van szó, szükség van minden egyes emberre, akkor úgymond félretesszük az ideológiai különbségeket. Ez volt a politikai magyarázat. Az erkölcsi, az szerintem most azon túl, hogy asszonyverőnek tartják Magyar Pétert, a Tisza párt alelnökét, mert ugye más magyarázatot én nem tudok. Hát de hát ezt nyilván tőlük kell megkérdezni.
Nyilván,
hát,
én ezt nem is fogom megspórolni, mert...
Szerintem most én nyilván nem vagyok abban, ezekben tanácsokat adjak. Egy tartózkodás, ha már arról van szó, sokkal-sokkal elegánsabb lett volna. Nem tudom, hogy volt-e tartózkodás lehetősége, de gondolom, hogy igen, mert minden szavazáson van. Tehát ezzel nem zárunk el. Minden egyes magyar képviselő az Európai Parlamentben egy fontos támasz lehet. Most miért kell 7, azt hiszem 7 mandátum van, 7 ember támogatásáról lemondani, politikai és erkölcsi okokból, könyörgöm.
Én nem fogok könyörögni neked, hogy legközelebb is gyere el, kérni foglak, viszont, hogy pontosan a telítettnek ígérkező belpolitikai nyári agenda miatt ne utazz túl sűrűn és túl sokáig el, légy kéznél, és hogy mikrofonhoz is tudjunk hívni, mert amint a beszélgetésből is kiderült, jócskán lehet várni fordulatokra, fejleményekre, újabb történésekre, amelyek mindenképpen érdemesek az átbeszélésre, és arra, hogy itt a tetőteraszon témát képezzenek. Cseke Péter, köszönöm, hogy itt voltál.
További szép estét kívánok a hallgatóknak.
Azoknak a hallgatóknak, akiknek köszönöm a figyelmét, tetőterasszal holnap találkozhatnak ugyanebben az idősávban, tehát a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban, és Ady Andrással külpolitikáról fogunk majd beszélni, azon belül is, hát hangsúlyosan inkább biztonság politikáról. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.